Mózes 5. könyve, 5. rész, 1. vers és a 6. verstől a 21. versig. Mózes összehívta egész Izraelt, és azt mondta nekik, hallgass meg, Izrael, a rendelkezéseket és a végzéseket, amelyeket ma fületek hallatára mondok el, tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek őket. 6. verstől folytatom. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fönn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te istened, féltőn szerető isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne használd hiába az Úrnak, a te Istenednek nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki az ő nevét hiába használja. Emlékezz meg a szombatnapjáról, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked az Úr, a te Istened. 6 napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgáló leányod, se az ökröd, se a szamarad, és semmiféle jószágod, se a jövevény, aki a kapuidon belül van. 6 pihenjen szolgád és szolgáló leányod úgy, mint te magad is. Emlékezzél meg róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged a te Istened, az Úr erős kézzel és kinyújtott karral. Ezért parancsolta neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tiszteld atyádat és anyádat, ahogy megparancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jó dolgod legyen azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj! Ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen, ne kívánt felebarátod feleségét, ne kívánt felebarátod házát, szántóföldjét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a felebarátodé. Imádkozzunk. Mindenható Isten, teremtő Isten, öröktől fogva létező és örökké létező Úr, a te fiad Jézus Krisztus nevében jövünk most eléd, mint közösség, mint gyülekezet. Úgy jövünk eléd, mint akik Krisztusban megváltottak, Krisztusban megszenteltek, de akiknek szükségük van újra és újra hozzád jönni, újra és újra megvallani azt, hogy milyen tökéletlenek vagyunk, hogy elesettek vagyunk, hogy szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk, hogy táplálj minket, hogy jól lakass minket a te igéddel. És így kérünk téged, ma ment le Gyula a testvérünkért, hogy használd őt a mi életünkben. Használd őt arra, hogy amire nekünk szükségünk van, amit el akarsz nekünk mondani, azt ő el tudja mondani, és mi meg tudjuk hallani. Hadd imádkozzon minden helyért az országban és a világban, ahol a te igédet szólják. Hadd imádkozzon a te szent lelkedért, a szent lelkednek a munkájáért. És kérlek téged, Szentlélek Isten, hogy jöjj, tisztíts meg bennünket. Segíts nekünk félrerakni azt, amit hoztunk idefelé, ami a vállunkat nyomja, ami lekötött bennünket, ami tőled elfordítana vagy távol tartana. Add meg nekünk azt, hogy gyermeki módon rajtad csügve, téged kutatva, téged figyelve, éhesen és szomjasan tudjuk hallani az igét, hallani az üzenetet, amit szólni akarsz nekünk. Kérlek, Úrunk Istenünk, hogy te szolgáld meg a gyermekeink között szolgálókat is. Áld meg a gyermekeinket, ad nekik, hogy megismerhessenek téged, hogy épülhessenek, hogy növekedhessenek. És kérünk téged ezért az országért, és kérlek a vezetőinkért, kérlek téged azért, hogy te térítsd őket magadhoz, te adj nekik olyan tanácsadókat, akik téged félnek és téged szolgálnak. Amen.
A felolvasott ige szakasza talán az egyik legismertebb rész a Bibliából, aki nem olvasta a Bibliát, viszont járt irodalomórára, akkor az szinte biztos, hogy hallott róla, mert hogy nagyjából a Bibliának ez az a része, amit irodalomból kötelező tanulni. Körülbelül mindenki hallott róla, és tehát itt a 21. században senki nem mondhatja azt, hogy a 10 parancsolat az neki teljesen ismeretlen. Ennek ellenére a modern embernek nincs túl jó véleménye az igének erről a részéről. Tehát ha most kimennénk az utcára, és megkérdeznénk az embereket, majd felolvasva nekik ezt a szakaszt, hogy mit gondolnak erről, hogy alapvetően kétféle vélemény fogalmazódna meg. A rendesebbek, vagy csak képmutatóbbak azt mondanák, hogy hát rettenetően szép dolog ez, ami ide írva van. Tényleg ez jó lenne, ha így lenne, na de hát senki nem él így, ez utópia. Tulajdonképpen egy naív megközelítése az életnek, ma már ezt kinőttük. Talán az őszintébbek vagy durvábbak azt mondanák, hogy ez így nagyjából egy idejét múlt hülyeség. Tehát ez a 21. században nem érvényes, ráadásul aki jól odafigyel, az azt mondja, hogy nem is nekünk szól. Hiszen úgy kezdődött a felolvasott ige, hogy halld Izrael. Na most ebben az esetben elég csak egy picit antiszemitának lenni, hogy valaki becsukja a fülét, és azt mondja, hogy köszöni szépen, ez az egész neki nem szól, neki ez semmi köze nincsen. És egy picit belegondolunk, ez egy teljesen érthető hozzáállás. Tehát egy picit szeretném megvédeni a mai kornak az emberét, hogy miért gondolkodik így, és utána pedig rátérnék arra, hogy miért gondolom azt, hogy ennek ellenére ez a szakasz ez nem egy idejét múlt dolog, hanem a 21. században is nagyon fontos élő és ható része az igének, viszont egészen máshogy, mint ahogy azt a mai kor embere gondolja. Mi az, ami legjobban eltaszítja az embereket a parancsolatnak, egyáltalán megismerésétől? Hát egy kicsit belegondolunk, ez tulajdonképpen egy ilyen nagy élő tilalomfának néz ki. Nagyjából minden tilt, ami kellemes, és tulajdonképpen nem mond semmi pozitív dolgot, hogyha az ember elsőre olvassa. Azon kívül nagyon régi, és ez teljesen igaz. Akkor, amikor Isten ezt a parancsolatot adta Izrael népének, akkor éppen kihozta őket Egyiptomból. Ekkor már egyébként Izrael régóta ismerte Isten, tehát körülbelül 500 évvel előtte jelentkezett Isten, hogy ő kicsoda. De ebből az 500 évből mintegy 400-at Egyiptomban töltöttek. Először jó módban, amikor kedvelte őket az éppen aktuális uralkodó, utána még nagyon kellemetlen időszakok jöttek rájuk, és most éppen Izraelt kihozta Isten Egyiptomból. Akik ott voltak, egy csodasorozat végén vannak, éppen elérkeznek egy különleges helyre, ahol Isten személyesen szól hozzájuk, és ad nekik törvényt. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint most. Tehát nem, ez nem úgy van, hogy előveszünk egy könyvet, elolvassuk, és akkor ebben mondjuk fél oldal, a könyv maga egyébként, nem tudom én, 7-800 oldal, tulajdonképpen nem sok jelentősége a dolognak, akkor ezek az emberek az életük legnagyobb élményét élték át előtte, és utána Isten személyesen szólt hozzájuk. Tehát ez egy fontos része volt az ő életüknek. Hozzánk képest viszont ez nagyon, nagyon távol van. Körülbelül ez a történet időszámításunk előtt 1300-1500 között van. Tehát hozzánk képest mintegy 3500 évvel ezelőtti történet. Azt gondolná az ember, hogy 3500 év ez rettenetesen hosszú, semmi, ami akkor volt, az ma már nem érvényes, semmi, ami akkor fontos volt, az ma már nem nagyon fontos. Hogy kicsit el tudjuk helyezni, hogy milyen emberek éltek ekkor, ez körülbelül a bronzkornak a vége. Tehát akkor azon a környéken, ahol Izrael volt, ott még a vaseszközök sem voltak. 500 évvel korábban Ábrahámról azt lehet olvasni, hogy kő és bronz eszközei voltak. Azt gondolnánk, hogy az emberek, hát tulajdonképpen akkor nagyon felvilágosolatlan emberek voltak, akiknek ez nagyon jó volt, de ma már máshogy gondolkodunk. Ma már nem gondoljuk, hogy ez fontos lenne. És az az igazság, hogy ez egy nagyon érthető gondolkodás. Nagyon érthető gondolkodás, mert a 10 parancsolat, az akkori emberek gondolkodásmódjának megfelelő módon van megfogalmazva. Ma is érvényes, de nem úgy írta le Isten, hogy az a mi gondolkodásunknak feleljen meg, hiszen az a gondolkodásmód, amiben mi most a 20.-21. században élünk, ez úgy nagyjából a 19. századnak a közepén alakult ki. Tehát mi leginkább ilyen érveket szeretünk felhozni, okokat szeretünk boncolgatni, és okokozati összefüggésekben keressük a megértést. Az ókori ember nem feltétlenül így gondolkodott, de az ókori ember nem volt butább, mint mi. Tehát ez fontos látni, hogyha majd megnézzük a parancsolatot, máshogy van megfogalmazva, de az ókori ember számára és a mai ember számára is érvényes. Igaz, hogy az új szövetségben nagyon más a szerepe. Tehát addig, amíg az ókori ember egészen mást gondolt a parancsolatról, nekünk Krisztus után már egészen mást gondolhatunk a parancsolatról. Aztán még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Az őszintébbek azt mondják, hogy tulajdonképpen nem is nekünk szól. Hiszen ugye úgy kezdődik, hogy halld Izrael. Nekik szól. A másik, hogy az első parancsolat az azt mondja, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Tulajdonképpen, aki nem akarja, hogy Isten legyen az Úr az ő életében, aki tagadja azt, hogy Isten az Úr, annak tulajdonképpen a többi az nem nagyon szól, mint utasítás. Viszont még mindig szól akkor, hogyha meg akarjuk tudni, hogy ki az, aki beszél. Tehát, hogy azzal kezdődik, hogy a beszélő, Isten, azt mondja, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Miért volt ez nagyon fontos? Hát ezek az emberek épp akkor jöttek ki. Nagy csodákat láttak. Az ő életük akkor menekült meg. Gyakorlatilag a biztos haláltól menekültek meg. És akkor bemutatkozik valaki, és azt mondja, hogy én vagyok az Úr, én csináltam, amit átéltetek. Azoknak az embereknek ez rettentő fontos volt. Ma az emberek többségének ez nem nagyon fontos. Súlya volt annak a kijelentésnek. Ma, mintha nem lenne olyan nagy súlya. Viszont akkor is Isten elmondta azt, hogy ő kicsoda, akkor is elmondta, hogy ő mit tart jónak, és mit tart rossznak, és ezek ma is érvényesek. Ez egy nagyon veszélyes elgondolás, amikor az ember azt gondolja, hogy Isten azért van, mert én azt gondolom, hogy van. Ez egy nagyon elterjedt nézet egyébként most a 21. meg a 20. században is az volt, hogy az ember nagyon szívesen szereti azt gondolni, hogy ő alkotta Istent. Csak ez azért egy veszélyes dolog, mert ha mégsem így van, az az Isten egy rajtunk kívüli, objektív létező, akkor neki saját elképzelései vannak arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Saját elképzelései vannak arról, hogy hogyan kell élni. És ezt érdemes megtudni. Izrael számára itt foglalta össze ezt, hogy ő kicsoda, és mit tart jónak és rossznak. Annak a számára, aki az első parancsolatra azt mondja, hogy hát, ez tulajdonképpen nem rám vonatkozik. Én vagyok az Úr. Az Úr azt jelenti, hogy én uralkodom a te életedben, akkor ott Izrael számára ez nem volt kérdés. Hát most éppen csodák voltak, valaki ezt csinálta, és most azt mondja, hogy ő az Úr, hát akkor tényleg ő az. Annak a számára is érdemes meghallgatni. Miért? Mert kiderül, hogy milyen Istenről van szó. És mi keresztények azt mondjuk, hogy ez egy objektíven rajtunk kívülállóan létező Isten. Tehát érdemes megismerni, hogy milyen. És én azt gondolom, hogy a parancsolat, bár az ókori ember számára megfelelő nyelvezeten íródott, ez ma is érvényes, csak kicsit értelmeznünk kell. Nézzük, hogy hogyan tudjuk értelmezni ezeket a parancsolatokat. Most értelmezzük őket az ószövetségi értelemben, és aztán majd a végén ki fog derülni, hogy ez tulajdonképpen ránk hogyan vonatkozik. Kezdődik az első parancsolattal, én vagyok az Úr, a te Istened. Tulajdonképpen bemutatkozás és a hallgatóság megnevezéséről van szó. Bemutatkozik a beszélő, és azoknak beszél, akiknek ő az Istene. Ez érdekes volt, egyszer az egyetemen beszélgettem egy évfolyam társammal, és ő azt gondolta, hogy ő ugyan nem hisz Istenbe, de nem követett el semmilyen bűnt, mert a 10 parancsolatot mindig megtartotta. És az első, én vagyok az Úr, a te Istened. A legfontosabb, az első kijelentés, amit mond, hát azt úgy látszik, hogy nem. Érdekes, hogy a parancsolatoknak van egy struktúrája. Az első 4 parancsolat Istenről szól, Istenről és az emberről. Ezeket nagyon nehéz értelmezni, és magunkra nézve valamilyen módon elvárásként értelmezni, majd aztán később beszélek erről, hogy az elvárás pontosan mit is jelent, hogyha nem hiszünk benne. Tehát annak, aki nem gondolja azt, hogy az első parancsolat érvényes lenne, annak a számára nagyon nehéz a következő 3-mal mit kezdeni. Ott érdemes arra gondolni, hogy ez bemutatkozás. És aztán a további parancsolatok viszont nagyon racionálisak. A következő 6 az egy tulajdonképpen az embereknek az egymással való viszonyáról szól, és nagyon kevés olyan törvénykönyv van, amelyikben ezek nincsenek benne. Ennek van egy nagyon érdekes magyarázata, ezt Pál mondja, vagy magyarázza meg, hogy ez azért van, mert a törvényt Isten az ember szívébe írta bele. Ha megnézzük a Hammurapi törvényét, az utolsó 6 parancsolat lényegében benne van. Ha megnézzük a magyar polgári törvénykönyvet, kevés kivétellel az utolsó 6 parancsolat benne van. A magyar törvénykönyvből több lényeges passzus is hiányzik, hozzá kell még venni a pszichológusoknak az elképzeléseit arról, hogy lehet jól élni, és akkor úgy nagyjából kiegészül. Miért? Mert ezek alapvető emberi dolgok. Ezek bennünk vannak. És Isten itt azt mondja el, hogy ezeket én raktam belétek. Most nézzük tovább, akkor menjünk tovább a parancsolatok során. Tehát az első a bemutatkozás. Aztán van egy nagyon furcsa és talán taszító parancsolat. Ez a második, amit felolvasok, mert ha egy kicsit belegondolunk és elvonatkoztatunk attól, hogy hívő emberek vagyunk, akkor ez azért egy eléggé drasztikus darab. Ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Eddig világos, csak picit ellenszenves, hogy Isten azt mondja, hogy ne csinálj magadnak szobrokat, ne imádd azokat, ne legyenek más isteneid, mert én féltőn szerető Isten vagyok. Ez egy kicsit finomítva van lefordítva. Ez azt jelenti, hogy én féltékeny Isten vagyok. Én nem tűrök meg más isteneket magam mellett. Tehát döntenie kell a kedves Isten tisztelőnek, hogy Isten tiszteli, vagy inkább farag magának saját isteneket, és azokat tiszteli. Azt gondolnánk egyébként, hogy a 21. században ez hülyeség, hát ilyen nincs. Hát nagyon kevesen vannak Magyarországon, akik faragnak maguknak fából vagy kőből isteneket, azokat kirakják a lakásukban, és azokat imádják. Mi nem fából vagy kőből, hanem gondolatokból szoktunk magunknak isteneket faragni. Vagy ez lehet nagyon sokféle. Lehet akár egy politikai meggyőződés, amire ráteszi valaki az életét, és azt mondja, hogy minden ennek van alávetve. Lehet a meggazdagodás vágya, minden ennek van alávetve, semmi nem számít. De lehet nagyon sok egyéb. A mi isteneink azok nem annyira láthatók. De Isten itt azt mondja, hogy ilyenek ne legyenek, mert én féltékeny Isten vagyok. És akkor most jön a botrány. amit nehezen veszünk be. Mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat, harmad és negyedizik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerizig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Azok, akik ezen szeretnek megütközni, azok az elejét olvassák el. Megbüntetem az atyák bűnért a fiakban, harmad negyedizik. Mi ez? Nem igazságtalanság? Milyen dolog az, hogy az atyák vétkeznek, és a fiak bűnhődnek ebben? Az a helyzet, egy picit belegondolunk az életbe, ez teljes egészében természetes. Láttatok olyan gyereket, akit otthon szerettek? Akit megbecsültek? Akire odafigyeltek? És láttatok olyan gyereket, akit nem szerettek, akit nem akartak, akinek a szülei ilyen vagy olyan módon tönkretették a saját életüket. Van különbség a kettő között? Ég és föld. Természetes következménye az, hogy az atyák bűne kihat a fiakra. Teljesen természetes. Olvastam egy nagyon érdekes cikket. Azt vizsgálták, hogy mennyi idő alatt múlik el az a különbség az emberek között, ami mondjuk a társadalmi különbözőségekből ered. Tehát a gazdag szülők gyerekei, azok meddig gazdagok. A polgári szülők gyerekei, azok meddig polgárok. Mondjuk a földműves szülők gyerekei, azok meddig földművesek. Tehát, hogy lesz-e mondjuk egy jobbágy gyerekből 100 év múlva miniszterelnök. És az volt a tapasztalat, hogy körülbelül 300 év, amíg elmúlik a különbség. Mi nagyon megdöbbentő. Tehát egy felső 10 000-ből származó szülőknek a gyerekei még 100 év múlva is látszik a különbség, hogy mi történt velük. Teljesen természetes, és ezt elfogadjuk. Ha Isten mondja ezt, akkor pedig visszautasítjuk. Viszont van egy nagyon érdekes dolog, a második részét a mondatnak nem szoktuk elolvasni. Vagy nem szoktunk belegondolni. Megbüntetem az atyákét a fiakban harmad és negyedizig, ugye nagypapák, dédapák. De irgalmasan bánok ezerizig azokkal, akik szeretnek engem. Mit jelent 1000 nemzedék? Picit gondoljuk bele, mennyi egy nemzedék? Amikor a Biblia ilyen nemzedékekről beszél, akkor általában 40 évet számol egy nemzedékre. Ha most elkezdünk rettenetesen rövid időszakokat számolni, mondjuk azt, hogy úgy nagyjából a legfiatalabb idő, amikor egy nő szül, az mondjuk olyan 16 éves kora. Ha azt gondolnánk, hogy minden egyes nemzedék ilyen rövid, akkor 1000 nemzedék az 16 000 év. Mit jelent ez? A 16 000 év az rettenetesen sok. Az első írott emlék, ami fönnmaradt a történelemben, az kb. 5500 éves. Tehát ennek a háromszoros az, amire Isten visszaemlékezik azok esetében, akik őt szeretik. Rettenetesen sok. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy minden embernek az Istenhez való közeledése, az, hogy milyen viszonyban van neki vele, az kihat nem a gyerekeire, a unokáira, a dédunokáira, hanem mindenkire, aki utána él. Nagy valószínűséggel 16 000 évig nem fog még itt fönnmaradni ember a Földön. Tehát úgy Sasperkában, amit mi csinálunk, az 16 000 évig nem lehet csinálni. Tehát vagy valamit nagyon nagyon meggondolnak az emberek, vagy nem lesz 16 000 év múlva ember. Tehát hogy nagyjából a mi cselekedeteink kihatnak mindenkire, aki utánunk él, Isten szemében. Irgalmasságot cselekszem, tehát 1000-ig. Ráadásul az embereknek a száma, vagy leszármazottak száma, az hatványozódik meg a felmenők száma. Tehát Tehát itt nem azt kell figyelembe venni, hogy a 3-4 nemzedék áll szemben a 1000 nemzedékkel, tehát mondjuk 300-szor irgalmasabb Isten, mint amennyire következetes, hanem a 2 a 3-on áll szemben, a 2 az 1000-ennel. 2 az 1000-en az egy akkora szám, hogy még elgondolni sem nagyon lehet. Ez jóval nagyobb, mint ahány részecske a világegyetemben van. Tehát ez áll szemben a 2 a 3-onnal, amelyik 8. Ennyivel nagyobb Isten irgalma, mint a következetessége. Erről szól ez a parancsolat. Csak ebben nem nagyon szoktunk belegondolni. Folytassuk akkor tovább egy kicsit. Nevét hiába felnevedd. Ez egy érdekes kijelentés. Mit jelent? Van egy triviális megoldása a dolognak. Ugye, ne káromkodjál. Magyar nyelven nagyon változatosan és nagyon különleges módon tudnak káromkodni, tehát nagy része lefordíthatatlan, mert nem nagyon értik a külföldiek, hogy mit is akar mondani a kedves magyar munkatársuk, amikor a rávára esik valami. Tehát, hogy és nagyon sokszor itt Isten nevével káromkodnak az emberek. Miért? Vajon miért? Miért pont Istent kell akkor szidni, hogyha a kezemre csapok? Miért nem a kalapácsot? Vagy a kezemet, vagy a szöget, vagy bármit? Mert látható módon ez benne van az emberben. Isten nevének a tisztelete. Az egy erős felindulást jelent, hogyha valaki tiszteletlenül beszél Istenről. Aki nincs erősen felindulva, az nem beszél úgy. Az egy kontrollvesztés jele. Tulajdonképpen az, hogy mi, amikor elveszítjük az önkontrollunkat, olyankor kezdünk Istenről mindenféléket mondani, az azt jelenti, hogy ez mintha valami fontos dolog lenne bennünk. Annak ellenére, hogy ezt nem mondjuk ki. Mintha belénk lenne téve. A másik, ami talán kevésbé feltűnő Isten nevének a használatával kapcsolatban, az az eskünek a kérdése. Az az érdekes, hogy azt olvassuk az 1 Mózes 5.6. részében, tehát egy résszel később, mint ahogy ezt felolvastok, a 13. vers mondja azt, az Urat, a te Istenedet féld, őt szolgáld, az ő nevére esküdj. Mit jelent ez? Ha valamit nyomatékosítani akar, akkor Istent hívja tanúnak. Ki az, aki hiába veszi föl Isten nevét? Mózes 3. könyvében is van erről szó. Aki hamisan esküszik rá. Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus ezzel kapcsolatban egy picikét mást mondott. Az Úr Jézus ezt a parancsot némiképp módosította a Máté evangéliumának a 5. rész 34. versében mondja azt, hogy megmondatott, hogy ne esküdjetek hamisan. Én viszont azt mondom, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Miért ne esküdjetek? Azért, mert nincs a ti birtokotokban az, hogy ezt betartsátok. Tehát amire ti esküsztök, a fölött nincs hatalmatok. A Máté evangéliumában az Úr Jézus azt mondja, hogy a ti igenetek legyen igen, a ti nemetek pedig legyen nem. Pontosan mindjárt olvasom fel. Ami ezen túl van, az a gonosztól való. Tulajdonképpen az Úr Jézus azt mondta, hogy nem kell Isten nevét arra használni, hogy esküdjünk rá. Amit ti mondotok, az legyen úgy. Ő kicsit kibővítette ezt a törvényt. A 10 parancsolat csak azt mondja, hogy ne esküdj hamisan. Az Úr Jézus meg azt mondja, hogy nem muszáj neked esküdni, ha igazat szoktál mondani, nem? És van egy harmadik, ami az ókori ember számára sokkal, sokkal érthetőbb gondolat, a mi számunkra már elsikkadta ez a gondolkodásmód, hogy a név és a személy összekötése az sokkal szorosabb volt az ókorban. Ha valaki Isten nevét hiába emlegeti, azaz szentségtelen környezetben emlegeti, a szemét veszi semmibe. Ma is van egyébként ilyen, tehát mondjuk a becsületsértés meg a rágalmazás az olyan, hogyha kiállok valahova és nagy nyilvánosság előtt azt mondom valakiről, hogy ő ilyen vagy olyan, a nevével összekapcsolok valamilyen disznóságot, akkor azt a törvény igyekszik büntetni. Hogyan lehetne tulajdonképpen lefordítani a 21. század nyelvére ezt a nevét hiába felneved? Talán két kérdésként. Tiszteled Istent? Megbízható vagy? Ezek olyan kérdések, amiket ma is fölteszünk. Tehát a megbízható embert jobban szeretjük. A megbízható embert jobban elfogadjuk. Isten itt saját magával kapcsolatban követel meg egy tiszteletet, de ebbe a tiszteletbe beletartozik a megbízhatóság is. Itt a 10 parancsolatban csak az eskünek a megtartása. Később az Úr Jézus ezt még szigorúbban vette. A 4. parancsolat emlékezz a szombatról. Mit jelent ez? Érdekes, hogy az indoklás, hogy miért tartsa meg az ember a szombatot, az a 7. napon, miért ne dolgozzon, az különböző itt a Mózes 5. könyvében, meg a Mózes 2. könyvében. Ugyanis a 10 parancsolat kétszer van leírva, gyakorlatilag szó szerint ugyanúgy. Mózes 2. könyvében ottól a történet van, és Mózes 5. könyvében, amikor össze van foglalva az egész. A 2. könyv azt mondja, hogy azért, mert Isten 6 nap alatt teremtette a földet, és a 7. nap megpihent, neked is pihenésre van szükséged. És itt is erre utal az 5. a Mózes 5. könyvében, amikor arról beszél, hogy pihenjél, mert szükséged van rá. És ne csak te pihenjél, hanem pihenjen a te szolgád, pihenjenek az állataid, mást se kényszeríts munkára. Ez azért egy nagyon, nagyon modern dolog, mert ezt 3500 évvel ezelőtt mondták. A törvény ebből a szempontból nagyon modern. Tehát az, hogy egy rabszolgának ugyanúgy szüksége van pihenésre, mint annak, aki a tulajdonos, ez egy vastagon szokatlan gondolat. Maga a Mózes 3. könyvében van egy ilyen apró pénzre váltása a törvénynek, ahol magyarázza azt, hogy ezekből mi következik. Ott egy mini szociális rendszer van leírva. Ne arasd le teljesen a meződet, mert van az, akinek szüksége van rá, hagyjál rajta valamit annak, aki egyébként éhezik. Amikor leszeded a szőlőt, ha valami leesik, ne menj vissza érte, az azé, aki egyébként éhezik. Ezek olyan gondolatok, amik 5000 évvel ezelőtt nagyon nem voltak szokásosak. Talán ma is nagyon fontos és érvényes gondolatok. A másik, ami az oka ennek, hogy legyen egy nap, amikor mással foglalkozol, a nyugalom napján, ennek nem csak az a célja, hogy valaki pihenjen, ennek az is a célja, hogy Istennel legyen ideje foglalkozni. Mert hogy ez nem csak a nyugalom napja, hanem az Istennel való foglalkozásnak a napja is. Az, hogy ez történetesen szombatra esik, vagy vasárnapra, vagy keddre, ennek nincsen nagy jelentősége. Meglepő módon a keresztények nagy része nem tartja a szombatot. Mi itt nem szombaton vagyunk, hanem vasárnap vagyunk. Miért? Mikor a 10 parancsolat azt mondja, hogy szombaton. A keresztények azért jöttek egyébként össze vasárnap, mert akkor volt lehetőségük rá. A másik, hogy nem a törvény szombatját tartjuk most. Nem azért vagyunk itt, mert a törvény parancsolja, hanem azért vagyunk itt, hogy Istennel találkozzunk. Majd erről később az Isten tisztelet végén akarok beszélni külön egy kicsit. Menjünk egy kicsit tovább. 5. parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat. Most itt az ifjak fönn a karzaton kicsit behúzzák a fülüket. Most jön, amikor mi leszünk ostorozva. Nagyon érdekes ez a szó, ez a tiszteld, mert ez nem ezt jelenti, hogy mindig a nekik van igazuk. Ez nem azt jelenti, hogy fogd be a szádat, amikor beszél, mert úgyis neki lesz igaza a végén. Nem az a tiszteletlenség, hogyha valaki vitatkozik a szüleivel. Az a szó, amit szerepel héberül, az a kabéd, ez szó szerint az a töve, az a kaved, az azt jelenti, hogy nehéz, súlyos vagy gazdag. Furcsa, nem? Mit jelent ez? Tulajdonítson az ember a szüleinek súlyt. Nem súlytalan a szülő. Ez a 21. században egy nagyon érdekes és eléggé súlyos probléma. Miért? Mert a fiatalok sokkal jobban eligazodnak a világban, mint az idősebbek. Ez így van. Tehát ha most körülnézünk, hogy mi az, ami egy fiatalnak fontos, az, hogy ő jól ért a számítógéphez, ő tudja használni az internetet, ő aztán minden, ez nagyon jó. Aki már 50 éves, az öreg. Tehát ha mondjuk valaki próbál ilyenkorban munkát keresni, akkor az már öreg. Mert kicsi a súlya. Nem nagyon számít. De van egy másik értelmezése is ennek az igének. És pedig az Úr Jézus is így értelmezte ezt. Gondoskodj anyagilag a szüleidről. Mit is mondott az Úr Jézus a Máté 15:5-ben? Van egy feltéve, hogy gyorsan oda tudok lapozni. Egy ige. Itt a farizeusokat ostorozza az Úr Jézus. Mert Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza az apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok. Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, az ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Miről is van szó? Nem volt nyugdíjrendszer. Tehát miből tudott megélni az, aki idős? Abból, amit a gyerekei adtak neki. És az Úr Jézus fel van azon háborodva, hogy azt tanítják a farizeusok, hogy ha templomi ajándék az, amit oda tudok adni a szülőnek, akkor azt a templomnak kell adni, és nem pedig a szülőnek. Ugye, akkor föl van mentve a parancsolat alól, hogy támogassa a szülőt. Úr Jézus, csak azért szó sincs erről. Hát, milyen dolgot tanítotok ti? Nézzétek, mennyire modern a parancsolat. 5500 évvel ezelőtt a szülők eltartásának vagy támogatásának a parancsát teszi a következő nemzedékre. Ezt ma intézményesítjük nagyjából, tehát csinálunk nyugdíjrendszer többé-kevésbé működőt, és igyekszünk ezt a felelősséget így szétkenni a társadalomba. Ez bizonyos értelemben nagyon praktikus, mert akinek nincsenek gyerekei, azok se halnak éhen. De Isten már akkor egy ilyen tulajdonképpen nyugdíjrendszer szerűt parancsolt a népének. Más kérdés, hogy a gyermektelenekről más helyen gondoskodik a törvény. Következő nagyon egyszerű, itt most emberek közötti viszonyokról kezd szólni az ige. Ne gyilkolj! Az a kifejezés, ami itt szerepel, és mi ne öljnek fordítjuk, az valójában az, hogy ne gyilkolj. Tehát a parancsolat alól kivételt képez mondjuk az önvédelem, akár háború, bár az szerintem necces, vagy akár a halálos ítélet végrehajtása. Nem akarok különösebben kitérni erre a kérdésre, nagyon egyszerű. Az, hogy ne gyilkolj, ez minden törvényben benne van. Hiszen ennélkül kinyírnánk egymást, és akkor elfogyna a társadalom. Tehát ilyen egyszerű. Következő a hetedik parancsolat, a ne paráználkodj. Megint egy kicsit szeretnék botrányos dolgot mondani. Ide az van írva, hogy ne törj házasságot. Egy picit más a kettő. A törvény máshol tiltja a nem házasok közötti szexuális kapcsolatot, de nem itt. Itt kifejezetten egy házas ember és egy nem házas közötti kapcsolatot tiltja. Miért? Mert a család nagyon fontos. És a családot, a család, mint a társadalomnak az egyik legalapvetőbb egysége, védi Isten ebben a parancsolatban. Emberek és emberek közötti viszonyról van szó. Ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, rettentő egyszerűek. Viszont fontosak. Ne lopj, a magántulajdon tisztelete fontos. Ez egy társadalmat erősítő hatás. Ez ma is érvényes. Ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ez nem kifejezetten a ne hazudj című kategória. Ez a ne vádolj mást hamisan. Ez nincs, akkor ugye az igazságszolgáltatás megszűnik. Isten az igazságszolgáltatásnak egy fontos alapját támogatja meg itt az emberek között. És tizedik, ne kívánd. Ez egy érdekes parancsolat. Azt hiszem, ez egyetlen törvénykönyvben sem szerepel. Ezen kívül. Ne kívánd azt, ami a másé. Milyen különös parancsolat ez, nem? Tulajdonképpen, ha belegondolunk, ez egy preventív parancsolat, és egy nagyon fontos parancsolat. Preventív abból a szempontból, hogy a lopás, házasságtörés kívánsággal kezdődik. Ugye az ember olyat nem lop el, amit nem kíván. Hát, ami nekem a hátam közepére nem kell, azt miért lopjam el? Hát jó az, hogyha nincs nálam. A másik, hogy nagyon érdekes, a 21. század az tulajdonképpen folyamatosan arról szól, hogy kívánt. Nézzünk meg egy tévéműsort. Nem lehet megnézni egy filmet úgy, hogy közben ne legyenek ilyen kis kívánt felkiáltások, mert elmesélik valakiről, hogy akkor lesz szép, hogyha ilyen-olyan krémmel kenni az arcát. A férfiak elmesélik, hogy akkor lesz ám menő, ha ilyen autója van. Mindez azért van, hogy kívánd azt a krémet, kívánd azt az autót, stb. És szerezd meg magadnak. Jó, persze nem arra szólít föl ez a reklám, hogy lopd el, de hogy is. Hát, dolgozz keményen, szerezd meg a pénzt, és utána vedd meg tőlünk természetesen. Mert hát másnak az arckréme az nyilván nem használt. A miénk az igen. Ez a folyamatos kívánd. És miért van az, hogy az emberek rohannak folyamatosan újabb meg újabb pénzeket szerezni? Mert elhisszük azt, hogy kívánni kell. Nagyon érdekes, szoktak olyan jólétmutatókat fölvenni, hogy melyik országban mennyire nagy a jólét, azt abból mérik le, hogy az emberek jövedelmének mekkora része az, ami a feltétlenül szükséges dolgokra kell. Ugye feltétlenül szükséges az, hogy az ember ne fagyjon meg feltétlenül szükséges az, hogy tudjon enni meg inni. Tehát, hogy életben maradjon. Ez a nagyon szegény országokban sok, a nagyon gazdag országokban a jövedelemhez képest nagyon kevés. És Magyarországon egyébként meglepő módon ez elég kevés. Tehát a szükséges létfenntartásunkhoz, amit elköltünk pénzt, ez viszonylag kis részét fedi le az átlag jövedelemnek. Ez a szorosan vett létfenntartásról van szó. A többi az a plusz. És figyeljük meg, hogy rohanunk egyre tovább, egyre több dolgot teszünk meg, szolgálunk az Istenünknek, azért, hogy meglegyen ez is, meg az is, meg amaz is. Isten ebben a ne kívánd parancsolatban többek között ettől igyekszik minket megóvni. Szorosan véve egyébként szó szerint értelmezve a ne kívánd parancsolatot az arról, hogy ne kívánd azt, ami a másé. De azt gondolom, hogy ez a fajta óvás is benne van ebbe. Eddig beszéltünk az Ószövetségről, a parancsolatról, hogy miért modern. De az a helyzet, hogy az Úr Jézus óta ez egy kicsit megváltozott a helyzet. A parancsolat ma is modern, csak a hozzávaló viszonyunk más. Érdekes megnézni azt, hogy az Úr Jézus mit mondott arról, hogy mi a törvénynek a lényege. A Máté evangéliumnak a 22. részében van egy olyan ige, ahol megkérdezték az Úr Jézust, hogy mi a parancsolat összefoglalása. Tehát mi a nagy parancsolat? Máté 22:37-től. Meg is van. Amikor a Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Az Úr Jézus egyébként ezt nem fejből mondta, ez a Mózes 5. könyvének 6. részében van a 4. vers. Tehát a felolvasott igerész után Mózes elkezd egy picit magyarázni a törvényt, és rögtön mondja ezt. Amit minden zsidó kisgyerek nagyon hamar megtanul, héberül, a Hald Izrael, az Úr, az Istened, egy Isten. Ez a motto. És utána van az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes erődből, teljes elmédből, stb. Ez a fő parancsolat. Ez foglalja össze az első 4-et. És aztán mi foglalja össze a maradék 6-ot? Így folytatja. A második hasonlóhez, szeress fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Egyébként meglepő módon ezt sem az Úr Jézus találta ki. Itt is idézte az Ószövetséget. Mózes 3. könyvének a 19. részében van ez leírva. Ott, ahol a 10 parancsolatot magyarázza Mózes, és váltja apró pénzre. Tulajdonképpen minden, amit itt elmondtam, az összefoglalható ebben a két mondatban. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Egyébként ez valószínűleg az Úr Jézusnak a mondásai közül az egyik legismertebb, amit mondott. Föl kell tennünk viszont egy kérdést, hogy mi a törvénynek a célja ma? Figyeljük meg, hogy a törvény végig felszólító módban beszélt. És azt gondolnánk, hogy ez azt jelenti, hogy ha ezt megtartjuk, akkor minden oké, akkor jók vagyunk Istennél. És hogyha megtartom az összes ilyen dolgot, amit mond Isten ebben a részben, akkor én jó vagyok, akkor ő elfogad engem, és akkor minden rendben van. Van egy kis probléma, vele nem sikerül. Nem tudom, van-e olyan, aki egy pillanatra is belegondolt abba, hogy bármit próbált megtartani, vagy próbálta volna megtartani ezeket, és aztán ez nem sikerül. Az a helyzet, hogy nem az a célja, hogy sikerüljön. Ez egy nagyon, nagyon fontos és új szövetségi gondolat. A Római Levél 3. részében olvassuk. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni egyetlen halandó sem előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Mit jelent ez? Isten elmondta, hogy ez az én értékrendem, ezt tartom értékesnek, ehhez tarts magad. És az embernek rá kell döbbennie, hogy ez nem megy. És egyszerűen azért nem megy, mert nem vagyunk képesek rá. És szerintem nagyon sokszor sok keresztény ott követel egy nagyon fontos hibát, hogy azt gondolja, hogy ha ennek meg tud felelni, akkor jó lesz Istennél. Sőt, ennél sokkal rosszabbat is el szoktunk követni, azt követeljük az emberektől, hogy feleljenek meg ennek, és akkor majd minden jó lesz. De ez nem így van. Senki nem képes megfelelni Istennek a törvény cselekedetei által. Azt mondja Pál, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A törvény, Isten elvárása arra jó, hogy fölismerjük, hogy szükségünk van egy megoldásra. Mert a bűn ismerete a törvényből van. Ha valaki részletesen akarja ezt hallani Pálnak a hosszú körmondataiban, akkor a 3. résztől a 7. részig gyakorlatilag erről van szó. Ott körbe-körbe járkálja Pál ezt a kérdést nagyon sokszor, hogy kegyelemből hitáltal van az Istenhez való menetelünk. Tehát a másik célja, ami egyébként gyakorlatilag ugyanennek egy másik megfogalmazása, a szintén Pál írja a galatabeliekhez írt levélben, csak ott még meg is nevezi azt, hogy kihez kell mennünk, ez pedig a Galata 3:22-26. De az írás mindenkit bűn alára kezdett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adasson azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva a jövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. Mi ennek a lényege? A törvény, Isten bemutatkozása, az azért van, hogy fölismerjük, hogy szükség van Krisztusra. És amikor fölismerjük, hogy szükség van Krisztusra, akkor a benne való hit az, ami megigazít minket. Tehát mi nem azért leszünk Istennél jók, nem azért fogad el minket igaznak, mert minden szombaton itt találkozunk, ahogy az le van írva a törvényben, hanem azért, mert hiszünk Jézus Krisztusban. Ez egy hatalmas különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. Az Ószövetségben sem lehetett egyébként cselekedetből megigazulni, mert akkor sem voltak képesek az emberek betartani a törvényt. Fölmerül persze akkor az a kérdés, hogy miért vagyunk itt mi vasárnaponként. Ha egyszer nem azért vagyunk itt, hogy a törvény szavait betöltsük, hiszen akkor szombatonként lennénk itt, hanem mégis itt vagyunk valami miatt. Mert Isten előadott egy értékrendet. Azt mondta, hogy ez az, amit én szeretnék, ez az, amit én fontosnak tartok, és a második hat parancsolatban, és ez az, ami nektek jó. Tehát mi nem a törvény alatt vagyunk, nem a törvény ítél meg minket, hanem a törvény mellett vagyunk. Mi azt jelenti, hogy a törvény tanácsol minket. Értitek, mi a különbség? Amikor olyan, mint amikor a szülő büntet, mert nem felelsz meg semminek, akkor a gyerek eléggé rossz állapotba kerül egy idő után,
mert a szülőt visszautasítja, mert nem felelsz meg, vagy pedig a szülő tanácsol. Vezérel. Mutatja, hogy erre menjél, másmerre veszélyes. Ez a törvénynek a jelentősége a keresztény ember életében. Krisztus a vezérlő mesterünk, hiszen látjuk, hogy nem tudunk ennek megfelelni, és szükségünk van segítségre, de attól kezdve, amikor már ott vagyunk, akkor azt írja az ige, hogy miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek, meg Krisztust öltöttétek magatokra. Akkor Galácia belieknek ez nagyon világos volt, hogy nem vagyunk alávetve a mesternek. Abban a korban általában egy rabszolgát alkalmaztak arra, hogy nevelje a gazdagok gyerekeit. Pedagógusnak hívták a szerencsétlent. És ő nevelte őket, egy ideig ugye alá van vetve. De hát ő az örökös. Egy idő után nincs alávetve a nevelőnek, hanem ő az örökös, ő lesz az úr a családban. Isten azt mondja, hogy mert mindnyájan Isten fiai vagytok Krisztus Jézusban való hit által. Mit mond itt a Galata belieknek? Nem a törvényt kell megcselekednetek, az a mester. De a Krisztusban való hit által Isten fiaivá lettetek. Látjátok? Megkapta az örökséget az örökös. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Mit jelent ez? Kívülről ránk néz Isten, és mit lát? Krisztust látja. Tehát nem a mi bűneink azok, amiket Isten megítél. Nem azon múlik, hogy mennyire tudtam megfelelni a törvénynek. És a keresztény ember mégis fontosnak tartja a törvényt, mégis igyekszik figyelembe venni a törvényt. Miért? Mert ez Isten értékrendje. És nem azért, mert kényszer, hanem azért, mert ha szeretem Istent, akkor fontos az ő értékrendje. Figyeljétek meg a gyerekeket, akiket szeretnek a szülei, akiket jól nevelnek. Azok a felnőtt korukban is fontos a szüleik értékrendje. Van egy időszak, amikor nem, tehát kamaszokat most ne vegyük figyelembe. Van mondjuk kinél milyen hosszú időszak, szerencsés szülők esetében rövid, kevésbé szerencsés szülők esetében mondjuk egy évtized, amíg a gyerek tagad mindent, ami a szülőnek érték. De figyeljétek meg, amikor ez elmúlik, és a gyerek mondjuk 20 éves lesz, és akkor egyszer csak elkezd olyanokat mondani, amit mondjuk mondtál te neki valamikor 14-15 éves korába, és akkor hevesen tagadott, és akkor kiderül, hogy ez mégiscsak fontos. Pedig akkor már nincs alávetve a szülőnek. És ilyen a viszonyunk a törvénnyel. Nem vagyunk alávetve, de fontos, mert Isten mondta. Isten bemutatkozása számunkra, én vagyok az Úr, a te Istened, úgy kezdődik. Ez nekem fontos, ez az eleje, ez neked jó, ez a vége. Tehát a törvény az valójában a hívő ember számára nem tilalomfa. És nagyon nagy hibát követünk el, amikor ezt próbáljuk kommunikálni az embereknek. Ezt tarts be, és akkor aztán olyan keresztény leszel, mint ide Lacháza. Tehát nem erről van szó. Hiszünk Jézus Krisztusban, és ezért ezután fontos nekünk. Ezért követnek el hibát azok az emberek, többek között például a középkorban is az egész állam, akkor rá akarja kényszeríteni a törvényt azokra, akik nem hisznek. Isten törvényét arra, akik nem hisznek benne. Jó, ez időnként eredményes, tehát például azt, hogy Szent István kinyírta azokat, akik nem voltak hajlandók megtérni, az eredményes volt, mert most még itt vagyunk. De semmiképpen nem Istennek az útja. Nekünk nem a törvényt kell kommunikálni az embereknek, mert nem az a megigazulás útja. Krisztust kell kommunikálni. mert az a megigazulás útja. A törvény csak rá vezető út. Értitek? Mutatja, hogy itt sem felelsz meg, itt sem, és akkor mi van? És ott áll Krisztus, aki azt mondja, hogy igen, én megfeleltem. Kell az én igazságom neked? Igen, kell. Akkor cseréljünk. Én elviszem a te bűneidet, te megkapod az én igazságomat. Krisztust öltöztétek fel. Értitek? Az ember fölveszi Krisztust, és Isten ezek után őt látja. Erről szól az evangélium. És nagyon nagy hibát követünk el, amikor az evangélium elé a törvényt tesszük. Ezt tartsd be, és akkor jó lesz. Ezt tartsd be, ez a fontos. Emiatt a gondolkodásmód miatt volt az, hogy Pál a galatabelieknek azt mondta, hogy esztelen galaták. Kicsoda volt, aki titeket elámított. Hogy nagyon sokszor elkövetjük, akár saját életünkben, akár másokkal való kommunikációban azt, hogy azt gondoljuk, hogy a törvény az, ami megigazít. Lehet, hogy nem mondjuk ki, de gondoljuk. Az is hiba, amit a másik végletbe esve tudunk elkövetni, amikor azt mondjuk, hogy a törvény nem számít. A törvény igenis számít, Isten kijelentése arról, hogy mi az, ami neki tetszik. Mert a hívő embernek fontos, hogy mi tetszik Istennek. Nem azért, hogy megfeleljen neki, hanem azért, mert szereti. Látjátok a különbséget? Hatalmas különbség van a kettő között. Adja Isten, hogy tudjunk mindig úgy gondolni saját magunkra, mint akik nem a jó cselekedeteink miatt vagyunk jók Istennél, mert akkor régen rossz lenne, hanem azért, mert Krisztus meghalt értünk. Érdemtelenül nyertük azt, ahogy Isten ránk néz. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te betöltötted a törvényt, és nem eltörölted azt. Köszönjük azt, hogy minden érdemedet megkaphatjuk azért, mert te hajlandó voltál meghalni értünk. Köszönjük azt, hogy a törvény nem mint Demoklész kardja lóg a fejünk fölött, hogy mikor sújtson le, azért, mert nem feleltünk meg neki. Hiszen tudjuk, hogy nem feleltünk meg neki. Hanem vezérlőként hozzád vezetett. És utána pedig mellettünk áll, mint tanácsadó. És köszönjük azt, hogy te magyaráztad a törvényt. Köszönjük azt, hogy olyan egyszerűen összetudtad foglalni két mondatban, hogy mi az, ami Istennek tetszik. Szeretni Istent és szeretni egymást. Kérlek, Uram, hogy te munkálkodj bennünk, hogy ezt valóban meg tudjuk tenni. Amen.